A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 161. énekünket, Sies keresztjén lelki jót hallani. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Urunk, Istenünk, szeretnénk mi is hozzád sietni lelki jóért, valami jóért, mert csak Te vagy jó, és csak Te adhatsz jót a mi életünkbe. Nagyon jól tudjuk az eszünkkel, hogy nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten, és mégis az életünk sokszor arról árulkodik, hogy önmagunkért küzdünk, kapálózunk, másokon átgázolunk, vagy riadtan menekülünk valami elől. Könyörülj rajtunk! És köszönjük, Urunk, hogy mégis magadhoz hívsz, hogy most is szólni akarsz. Köszönjük, hogy kívánsz látni bennünket, sőt, az az akaratod, hogy mi is láthassunk téged. Köszönjük, hogy megmutattad magad az Úr Jézus Krisztusban, és azóta tudhatjuk igazán, hogy te az elveszettet megkeresed, a bűntől szennyes életet megtisztíthatod, fölemelheted, egészen a magadévá teheted. Ezért kérünk most, és egész életünkre nézve. És kérünk, Urunk, segíts figyelni rád, csak tőled kaphatunk élő igét, szenteld meg az ige hirdető száját is, és a mi füleinket, hogy mindazt befogadhassuk, amit valóban te mondasz. És kérünk, segíts figyelni akkor is, hogyha fájdalmat, kétséget vagy gyászt hordozunk. Kérünk, állj azok mellé, akik szeretteiket kellett, hogy búcsúztassák az elmúlt időszakban. Éreztesd velük, hogy milyen nagy a te szereteted, és hogy a sebzett szívűekhez különösen közel vagy. Segíts, Urunk, hogy mindannyian hadd kapjunk valamit tőled, az egyetlen jótól. Amen. Isten igéjét olvasom Mózes első könyve 34. fejezetéből. Az egész fejezetet olvasom, Jákob és fiai történetét. Egyszer Dina, Lea leánya, akit Jákobnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a vidéknek a leányai között. Meglátta őt Sikem, a hívvi Hámornak, az ország fejedelmének a fia. Megfogta, vele hált, erőszakot követett el rajta. De lelkéből ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, mert megszerette a leányt, és szívhez szólóan beszélt a leánnyal. Majd ezt mondta Sikem az apjának, Hámornak: szerezd meg nekem feleségül ezt a leányt. Jákob meghallotta ugyan, hogy megbecstelenítették a leányát, Dinát, de mert fiai a mezőn voltak a jószággal, hallgatott Jákob, amíg megjöttek. És kiment Hámor, Sikem apja Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Jákob fiai hazajöttek a mezőről, amikor ezt meghallották. Felháborodtak ezek a férfiak, és nagy haragra lobbantak, mivel gyalázatot követett el Sikem Izraelen, mikor Jákob leányával hált, mert nem szabad így cselekedni. Hámor így beszélt velük: a fiam Sikem lelkéből ragaszkodik a leányatokhoz, adjátok hozzá feleségül. Házasodjatok velünk össze, adjátok hozzánk leányaitokat, vegyétek el a mi leányainkat. Lakjatok közöttünk, itt az ország előttetek, lakjatok, járjatok benne szabadon, és telepedjetek le. Sikem pedig ezt mondta a leány apjának és bátyjainak: ha elnyerem jó indulatotokat, megadom, amit csak kívántok tőlem. Kérjetek tőlem bármekkora mátkapénzt, ajándékot, megadom, amennyit kívántok, csak adjátok hozzám feleségül a leányt. De Jákob fiai álnok módon válaszoltak Sikemnek és apjának, Hámornak. Azért beszéltek így, mert megbecstelenítette Dinát, a hugukat. Ezt mondták: nem tehetjük, hogy hugunkat körülmetéletlen emberhez adjuk, mert az gyalázat volna ránk. Csak akkor egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, ha minden férfi körülmetélkedik nálatok. Akkor hozzátok adjuk leányainkat, a ti leányaitokat pedig elvesszük, köztetek lakunk, és egy néppé leszünk. De ha nem hallgattok ránk, és nem metélkedtek körül, akkor fogjuk leányunkat, és elmegyünk. Tetszett a beszédük Hámornak és Sikemnek, Hámor fiának. Nem is halogatta az ifjú a dolgot, mert kedvelte a leányt, és apja háza népe őt mindennél többre becsülte. Visszament tehát Hámor és fia Sikem városuk kapujába, és így szóltak városuk férfiaihoz: ezek az emberek békében akarnak élni velünk. Hadd lakjanak az országban, és járjanak benne szabadon, hiszen ez az ország elég tágas mindenfelé. Leányaikat feleségül vesszük, a mi leányainkat pedig hozzájuk adjuk. De csak akkor egyeznek bele, hogy köztünk lakjanak, és velük egy néppé legyünk, ha minden férfi körülmetélkedik nálunk, ahogyan ők is körül vannak metélve. Jószáguk, vagyonuk és minden állatuk a miénk lesz azután, csak egyezzünk bele, hogy köztünk lakjanak. És hallgatott Hámorra meg fiára Sikemre mindenki, aki odajött a városkapuba. És körülmetélkedett minden férfi, aki odajött a városkapujába. A harmadik napon azonban, mikor ezek sebláz miatt szenvedtek, fegyvert ragadott Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, rátörtek a gyanútlan városra, és meggyilkoltak minden férfit. Hámort is, meg a fiát, Sikemet is kardélre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákob fiai a sebesültekre, a várost pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a hugukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat, s ami csak a városban és a mezőn volt, elvitték. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind fogjulájtették, a házakat pedig teljesen kifosztották. De Jákob ezt mondta Simeonnak és Lévinek: bajba kevertetek, gyűlölté tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak és a perizziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt. De ők azt mondták: hát szabad úgy bánni a mi hugunkkal, mint valami paráznával. meglehetősen sötét fejezet az Ószövetségből, mégis a Szentírásban szerepel, és minden, ami a Szentírásban szerepel, a mi tanulságunkra iratott meg. Mit akar Isten ezen keresztül, mit akarhat ezen keresztül velünk, és mit akarhat nekünk mondani? A Szentírás egésze tükör. Tükör arra nézve, amit az ember magától nem láthatna, hiszen egyikünk sem képes arra, hogy önmagától lássa a saját arcát. Szükség van valamire, ami velünk szemben van, ami kívül van rajtunk, ami ráadásul valós képet is mutat rólunk. Ilyen értelemben tükör a Szentírás. Olyan korban élünk, amikor tele van ez a világ és ennek a hírei ennél is szörnyűbb, hajmeresztő, elkeserítő történetekkel, és talán eszünkbe is juthatott, miközben felolvastam, szexuális bűnök, bosszú, megtévesztés, hazugság, erőszak, és mi minden zuhog ránk a hírekből, a külvilágból. Nem volt ez úgy látszik másképpen, akkor sem, amikor Jákob vándorolt az ígéret földjén. De valóban nem csak a szörnyű történet, nem csak a külső események elképesztő erőszakossága, hanem valami sokkal mélyebb, ami ebben a történetben ott van. Egy ifjúsági körben, amikor nem mostanában, kicsit régebben ezt a történetet vettük, mert sorba haladtunk Mózes első könyvében, akkor beszélgettünk arról bevezetésképpen, hogyha ma történt volna ez a történet, vajon milyen szalagcímek jelennének meg a hírekben, például vérfürdő, túlméretezett bosszú, pórul járt a hódító, vagy esetleg kiszíneznék Dina vonalát, a fiatal férfi vágyát, mi mindenen lehetne csámcsogni ebből a történetből. Ugyanakkor, mint Isten igéje, nem az a cél, hogy szörnyűködjünk, vagy hogy odaüljünk a bírói székbe esetleg, és valakinek igazat adjunk, valakit elítéljünk. Az a célja Isten szent lelkének, hogy belenézzünk ennek a fejezetnek is a tükrébe, ahogy a teljes Szentírásába. Mert nem csak hitetlen emberek szerepelnek a történetben. Jákob vándorlásainak időskori szakaszánál tart a történet. Két fejezettel korábban írta le a Szentírás azt, amikor tusakodik a jabbók révénél, amikor szembe találkozik és közvetlen közelségbe kerül ahhoz az élő Istenhez, aki elől élete korábbi szakaszában menekült. Jákobnak tulajdonképpen a megtérése, az Istennel való járása elkezdődött már két fejezettel, és ki tudja hány évvel korábban. Jákob, mint pátriárka, mint Isten embere szerepel ebben a történetben, a fiai, mint örökösök, mint Izrael törzseinek ősatjai, és mégis mindannyiukról szól ez a tükör történet. Vagyis nem dőlhetünk hátra kényelmesen, és nem mondhatjuk azt, ami hitünk pozíciójából, hogy milyen gonosz, milyen bűnös a világ körülöttünk, bizony ez a történet is erről szól, hiszen itt szerepelnek Jákob fiai, az ő szörnyű, túlméretezett rémtettükkel, itt szerepel Jákob, majd mindjárt látjuk azt is, hogy ő hogyan, mindenki az Isten törvényének az ítélete alatt látható ebben a történetben. Nemrég tanácsot kért tőlem két fiatal, házassági konfliktusokkal kapcsolatban, és az egyikük, aki templomba járó hívő ember régóta, azzal az alapállással jött, és úgy adta elő az ő közös problémájukat nekem, a lelkésznek, hogy ha az ő párja megtérhetne és hívő lehetne, mennyire könnyű lenne minden, és megoldódnának a problémák közöttük. A másik, aki nem templomba járó, és a párja szerint nem hívő, legalábbis nem úgy, mint ő, ő pedig udvariasan és szelíden, de mégiscsak azt az álláspontot képviselte, hogyha az én párom megtérne az őrültségeiből, a túlzásaiból, ebből az egész vallásos becsavarodásból, amiben él, ha végre szót értenénk, biztos minden megoldódna közöttünk. És egész este a tehetetlen tanúja voltam, aztán a csendben magamban imádkozó tanúja voltam, ahogy zuhognak egymás felé a vádak, mert a másik hívő, mert a másik nem hívő, mert a másik nem lát világosan, mert mindig maga körül forog, mert nem ért meg engem, és így tovább. Hogyan lehetne ebből kitörni, mert ez nem csak az ő kettejükre jellemző. Úgyhogy ha néha belenézünk Isten tükrébe, és utána hozzáfordulunk. Talán a legegyszerűbb, hogyha ezt a történetet akarjuk fölgombolítani, nézzük a szereplőket szépen sorba, mi minden látható rajtuk, pontosabban bennük, ami talán, vagy ami közül valami talán mi bennünk is ott lehet. Az első, akivel foglalkozom röviden, Sikem. Így hívják a várost is, Kánaán földjén, ahol Jákob éppen letelepedett mellette, de így hívják a város királyának az egyetlen szeretett elsőszülött fiát is. Bocsánat, rosszul mondtam, nem tudom, hogy egyetlene, de úgy tűnik, hogy ő a kedvenc, ő az, akiről a várost, vagy akit a városról, nem tudom melyiket melyikről elnevezték. Sikem, a szép reményű fiatal királyfi, akinek úgy látszik, hogy minden szabad, hiszen amikor meglát egy idegen szemre való nőt, nem sokat teketóriázik, magáénak tekinti és magáévá teszi, erőszakot követ el rajta. Sikem a későbbiekben sem mutatja semmiféle jelét annak, hogy ezt rossznak tartaná. Amit felmutathat, az annyi legfeljebb, hogy ezek után hivatalossá is akarja tenni azt, amit elkövetett, meg akarja szerezni ezt a nőt, mondja is apjának, és olyan jellemző ez a mondat, szerezd meg nekem ezt a leányt. Minthogyha ez olyan természetes lenne. Meg lehet szerezni, amit megkívántunk. Mert több vagy kevesebb befektetéssel, nagyobb vagy kisebb hatalommal, de végső soron minden megszerezhető. Számára erről szól az élet. A világ legtermészetesebb dolgának tartja, hogy az ösztöneit kövesse, és ami késztetés, vágy ébred benne, bármilyen típusú éhség azt kielégítse, hiszen ő megteheti. Ő királyfi. Övé az a város, övé az örökség, az ő apja nagy hatalma is. Úgy látszik, hogy erre fordítható, hogy ő így éljen. Nem csak ő volt így. A mi ifjúságunkat is erre neveli a környezet, a minták, annyi minden, ami a szemünk előtt és körülöttünk zajlik. Szerezd meg, amit megkívántál, hiszen te méltó vagy rá, és neked jár. Szerezd meg, hiszen olyan rövid az élet, használd ki most. Ne szabályozd és ne fogd vissza magad. Ne engedd, hogy mások uralkodjanak fölötted. Neked sem kell uralkodnod magadon, hiszen neked járnak a dolgok. Ebben a közegben és atmoszférában nagyon nehéz, hogy az ember azt tegye mégis mércévé, amit Isten mond. Például a 10. parancsolatban: ne kívánd azt, ami a te fele barátodé, ne kívánd azt, ami másé. Miért ne kívánnám? Hiszen a kívánságainknak annyi táptalaja van, bármerre nézünk. Miért ne kívánnám? Hiszen ez a kor erről szól. Pedig Isten világosan megmondta, a 10 ige a szövetség forrásánál, amikor az ő népét megszólítja, a 10 ige mindegyike azt írja le, hogy hogyan lesz működőképes az Istennel szövetségben élő ember élete. Hogyan működhetne, hogyan működhet jól az élet. De amikor erről megfeledkezünk, amikor ezt a félretehető és felülbírálható megkötöttségek közé soroljuk, amikor természetes módon, mint sikem, a vágyainkat tartjuk valami nagynak és meghatározónak, akkor egyszerűen elveszíti a fontosságát, sőt lehetetlen lesz. Miért ne kívánnám? Hát hiszen mindenki kívánja, mindenki a kívánságai után megy. És mit csinál Sikem? Mi történik vele? Használja az apját, használja a város férfiait, majd erről lesz szó, mert meg akarja szerezni azt, amit megkívánt, mert nem is tudja, hogy lehetne másképpen. És mi a helyzet velünk? Sokan hajlamosak vagyunk megkötni azokat a kompromisszumokat, csak talán kevésbé őszintén, mint Pál apostol. Pál írja egy helyen, hogy ő beleakadt a 10. parancsolatba. Nincs hatalmam arra, hogy ne kívánjam. Küszködöm ezzel. Tudom az Isten törvényét a belső ember szerint, de a testemben egy másik törvényt látok. És a törvény oda vezet, és lesújt, és azt mondja, hogy nem kellene kívánnom. Hogyan van ebből a kimenekedés? Tényleg, testvérek, hogyan van? Majd visszatérünk erre, de menjünk tovább. A második szereplő, akit itt látunk, ebben a tükörben, az apja, a város király, Hámor. Ő annak az embere, hogy minden elintézhető. Sikem jelszava az előbb talán ez lehetett volna: minden megszerezhető. Hámoron azt látjuk, minden elintézhető. Hogyan? Úgy, hogy ő a manipuláció nagymestere. Az egyik verzió, amit mond, Jákobnak és fiainak szól, az idegeneknek, akik itt sátoroznak a város határunk mellett, akik sok szempontból kiszolgáltatottak, és mi vagyunk túlerőben, mézes-mázos szavakkal közeledik hozzájuk: adjátok hozzánk lányaitokat, mi is hozzátok adjuk a mieinket, olvadjunk össze egy néppé, használjátok bátran a területünket, lakjatok közöttünk, hiszen elfértek. Milyen szép gesztus! Csak éppen azt nem mondja, hogy az egésznek indító oka elsimítani azt az ügyet, és megszerezni azt az egy nőt, ami most valóban kellemetlen és elsimítani való. És mit mond otthon a saját városa férfiainak? Ezek az emberek már közel vannak ahhoz, hogy közénk olvadjanak. Mindenük a miénk lesz azután. Nem tudom, fölfigyeltünk-e, testvérek, erre a félmondatra. Mint lényegre törő politikus, kimondja egyenesen és nyíltan, legalábbis otthon és szűk körben: mindenük a miénk lesz azután. Csak egy kis formaságon kell átesni, metélkedjünk körül, hiszen ezek a fura idegenek ezt kívánják. Csak éppen azt nem mondja el otthon sem, meg sem említi, hogy a mi családunk személyes érdekéből származott ez az egész ötlet és akció. Nem avatja bele a város férfiait, hiszen mi közük hozzá, a politikai terv, amit éppen szöveget, az ő személyes érdekéből indult. Minden elintézhető, a valódi okot elég, ha én tudom, kiismertem az embereket, ennek ezt mondom, annak azt, amit ért, amiből ért, elég, ha én tudom, hogy miért. És milyen sokszor könnyű és önmagát kínáló ez az út a mi kicsi hétköznapi lépéseinkben is. Kidomborítom a dolognak azt az oldalát, amit a másik hallani akar. Meg kiszínezem a saját szerepemet úgy, ahogy az majd hosszabb távon előnyös lesz. Meg tudom, hogy mi fáj neki, hol a gyenge pontja, tudom, hogy mivel lehet őt kézben tartani. És talán nincs is semmi gonosz szándék emögött, egyszerűen csak menedzseljük így az életünket és a kapcsolatainkat. És mit mondott Isten? Szeretném ismételni, amit az előbb mondtam. A szövetséget kötő Isten viszont azt mondja nekünk, úgy lesz működőképes az életünk, például a 9. parancsolat szerint, hogyha nem teszünk hamis tanúbizonyságot, vagyis száműzzük és gyűlöljük a saját életünkben a hamis szavaknak még a lehetőségét is. Pedig a szív teljességéből szól a száj. Hogyan is ne szólnánk hamis szavakat, amikor a mi hamis szívünk mozgat minket, hogy védjük magunkat, hogy érvényesüljünk, hogy előrébb jussunk, mint az a másik, hogy önmagunknak kaparjuk ki azt, amit csak lehet. Nézzük a harmadikat. Jákob fiai, Simeon és Lévi állnak itt még a történetben. Amikor a húgukat megbecstelenítik, éppen távol vannak, de meghallják a hírt, hazajönnek, és egy tárgyalásra érnek oda. Ott van a város fejedelme, meg a fia, éppen ajánlatot tesznek, Jákob éppen hallgat, passzívan hallgatva fogadja ezt a követséget, és a fiúk sem szólnak semmit, ami nyílt, csak forr bennük a gyilkos indulat. Féktelen indulat, de nem csak ez, hanem megfontolás lesz belőle, előre megfontolt szándék. És mit is mondanak? Rendben van, alkut köthetünk. Csak előbb ti is végezzétek el magatokon azt a körülmetélkedést, amit tőlünk megkívánt az Isten. Elmondják, hogyan, megbízzák ennek a megszervezésével Sikemet és Hámort, és így válnak el tőlük. Jákob fiai abban a tudatban élnek, és ez nem csak ebből a történetből derül ki, mindenáron érvényt kell szerezni az igazamnak. És nem veszik figyelembe most, hogyha már elkezdtem az előző két esetben, újra hadd utaljak rá, Isten szerint, aki minket alkotott, úgy lehetne működőképes az életünk, hogyha nem ölnénk, hogyha távol lennénk ettől a szándéktól, hogyha uralkodnánk az indulaton is, ahogyan mondja a gyilkos indulat első emberének, Káinnak, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodj rajta. Vizsgáld fölül, állítsd meg. Ők ehelyett elkezdik szőni a tervet. Hihetetlen ügyesen, még az adott beszélgetésen belül megtalálják ezt a ravasz csapdát. Mi is a csapda? Nagyon jól tudják, hogy felnőtt férfinak komoly seblázat fog okozni a körülmetélkedés. Úgy lehet rátörni majd a túlerőben levő ellenségre. vagyis metélkedjetek körül, kedves pogányok, csatlakozunk hozzátok, ahogy fölkínáltátok, miért ne? Csak éppen ti is lépjetek be ebbe a szövetségbe. És itt felfedezhetünk még egy parancsolatot a 10 ige közül, a harmadikat. Isten neve kerül elő, hiszen a körülmetélkedés semmi egyéb, mint az Isten szövetsége jelének a fölvétele. Isten nevét használják ezek az emberek, mert első helyen van az én igazam, a bosszú jelen esetben, és annak alárendelve mint eszköz, még az Isten neve is, az Isten szövetsége. Lehet, hogy ismerős testvérek, persze bizonyára nem gyilkos indulattal, talán sokkal finomabban, kisebb méretekben és rejtetten. Van egy célom, szeretnék megmenekülni, vagy szeretnék boldogabb lenni. Szeretném, hogyha mennyei védelmem lehetne. És ebben az ügyben milyen jó lesz használni Isten segítségét, szövetségét, ígéreteit, nevét. Vagy nem bírom máshogy meggyőzni a gyerekemet, a szüleimet, a vetélytársamat, a házastársamat, bárkit. De milyen jó lesz, majd hivatkozom Isten mondataira, törvényére. És akkor nem fog tudni, mit válaszolni. Isten nevét használni, alárendelni a saját célomnak. Isten nevét hiába veszik föl, ahogyan a harmadik parancsolat beszél erről. És az ő jellemző mondatuk itt a történet legvégén, hát szabad úgy bánni a mi húgunkkal, mint valami paráznával. És lehet, hogy ebben a mondatban a hangsúly valahogy úgy van, ahogy mondtam, a mi húgunkkal, hiszen engem bántottak. De nézzük végül Jákobot is. Lehet, hogy a sok sötétség után találunk végre valami pozitív szereplőt, pozitív hozzáállást ebben a történetben. Jákobról elég keveset tudunk meg. Azt olvassuk, hogy amikor hallotta, mi történt Dinával, hallgat, mivel nincsenek otthon a fiai, egyedül van. És amikor a fiai elmondják ezt az Isten káromló ötletet, csapdát az ellenségnek, akkor mit csinál Jákob? Megint hallgat. Tényleg, és amikor Dinával baj történt, a saját lányával, mit csinált? Nem tudom, nem derül ki a történetből. Minden esetre egy szóval sem olvassuk, hogy megvigasztalná, segítene rajta, bármit tenne. Lehetséges, hogy akkor is hallgat. És mi történik a legvégén? Elindulnak a fiai, nyilván nem csak ketten, a szolgáikkal, a felfegyverzett katonáikkal, nem tudjuk a történetből hányan, de ahhoz elegen, hogy kiírtsák a teljes várost, vérfürdőt rendezzenek. Mit csinál Jákob, amikor ezek elindulnak? Hallgat. Nem tesz semmit. Jákob, akinek a neve most már Izrael, az Isten harcosa, Istennel harcoló, aki közelről ismerheti az Úr akaratát, sőt, bűnbocsánatát, sőt, közelről ismerheti, hogy nem lesz véged, pedig megérdemelnéd, és ismeri az Úr kegyelmét, Ézsauval való találkozásából például. Mit tesz, amikor elmérgesedik körülötte a helyzet? Erőszak erőszakot szül, csapda csapdát, hazugság hazugságot, egyre görög a lavina, és Jákob ott ül teljes tehetetlenségben és passzivitásban. Pedig egyébként eléggé vág az esze, ezt nagyon jól ismerjük a korábbi történetekből, eléggé jellemző volt rá már sokszor, hogy kiáll az igazáért, hogy megteszi, összehozza, amit célnak lát, akkor is, hogyha Isten nem indítja. Mi ez a szörnyű passzivitás? És a történet legvégén szólal meg, amikor már mindennek vége, mindenen túl vagyunk, gyűlölté tettetek ennek az országnak a lakói előtt. Kiirtottatok itt egy egész várost, számíthatunk rá, hogy a többi városok összeszövetkezett haderővel jönnek ellenünk, és akkor mit csinálunk? És az egész felelősséget a fiaira hárítja. Nem tudom, testvérek, lehetséges, hogy ismerős valahonnan. Utólag megmondani, hogy mi lett volna a jó. Utólag reagálni arra, amire ott a helyzetben nem reagáltam. Utólag indulatosan elmondani, hogy én ezt mindig is jobban tudtam, hogy ti milyen nagy hibát fogtok elkövetni. És most megnézhetjük magunkat, sőt, nem is többes számban fogalmaz, megnézhetem magam, ez van a szavaiban, a hozzáállásában, mert önmaga körül forog ő is. Megtért hívő ember, a mai fogalmainkkal így mondanánk. Hol van ebben a történetben egy világos pont, egy jó példa, egy valaki, aki úgy legalább nagyjából hallgat az Istenre? Testvérek, úgy látom, hogy sehol. Mert ez a történet tükör. Úgy, ahogyan a törvényről az új szövetség is beszél, az Isten törvénye, nagyon szép ez a fordítás, amit úgy megszoktunk, és belénk vésődött, hogy Krisztusra vezérlő mester, de lehet, hogy néha így is mondhatnánk és fordíthatnánk, hogy az az eszköz, aki vagy ami sarkal, hogy végre Krisztushoz fussunk, hogy Krisztushoz meneküljünk. Mert lehet, hogy olyan ösztön emberként élek, és végzem a dolgaimat, mint Sikem, lehet, hogy olyan manipulációval élő és ezt megszokó ember vagyok, mint Hámor, lehet, hogy olyan gyilkos indulatoknak szoktam engedni, és tervezgetéssé alakítani, sőt, csapdává alakítani, mint Jákob fiai, és lehet, hogy az Isten nevét is használtam már az én céljaimra, és lehet, hogy utólag mondom csak a nagy bölcsességeket, amikor passzív voltam, és nem képviseltem Istent az adott helyzetben, mint Jákob, és lehetne folytatni, és nagyon jól tudjuk, hogy a kívánság megfogalva bűnt szül, és a bűn teljességre jutva halált nemz, akkor is, hogyha nem ilyen városnyi méretű vérfürdőről van szó, lehet, hogy csak éppen egy elmérgesedett kapcsolatról, egy egymást maró, hosszú távú életformáról, egy önző, bezárkózó, sértett életformáról, ki tudja miről. Szóval ez a tükör, az Isten törvénye, az Isten igéje, azt az irányt mutatja nekünk, fuss Krisztushoz a bűneiddel, a bűneidből. Egyik sem jobb, mint a másik. Azt hiszem, hogy meddő volna azon vitatkozni, hogy kinek van egy kicsit inkább igaza, Hámornak vagy Jákobnak, Jákob fiainak vagy Sikemnek, kit mivel lehetne mentegetni. Testvérek, minket nem lehet semmivel mentegetni. Azzal sem, hogyha évekkel ezelőtt talán elmondtunk egy imádságot és megtértünk. Azzal sem, hogy nagyon jól tudjuk az Isten ígéreteit Jézussal kapcsolatban. Azzal sem, hogy a szánk olyan szépen tudja mondani a hitvallást. Mi attól még ezek a bűnben született és bűnben élő, eltorzult személyiségű emberek vagyunk. Egy valami lehet a mentségünk, és hadd olvassam föl a következő mondatot, a 35. fejezet első mondatát. Isten ezt mondta Jákobnak: készülj, menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád elől. Vagyis mit mond Isten ezután, a sötét történet után? Azt mondja, hogy kelj föl és gyere oda elém, ahol megjelentem neked, és építs oltárt. Az Ószövetségben az oltár az Istennel való találkozás helye, a bűnbocsánat helye, a felállásra emlékeztető hely, ki az Isten és ki vagyok én, és csak úgy mehetek hozzá, hogyha az oltáron elég az az áldozat, és az Isten elé jut annak az áldozatnak a füstje, és emlékeztet engem arra, mert Isten nem kell emlékeztetni, de engem emlékeztet arra, hogy a bűn, bocsánat csak Istentől jöhet, és vér kiontása nélkül nincs bűnért való bocsánat. És ez az oltár a mi számunkra ott állt a Golgotán. Mire hivatkozhatok, amikor tükörbe néztem, és látom magam a négy közül valamelyik szereplőhöz hasonlónak, vagy akár mind a négyhez hasonlónak? Mit mondhatok? Hogy de én sokat olvasom és hallgatom az igét, én igyekszem megjavulni? Nem. Az oltárra nézhetek. Jézus Krisztus a betegekért jött, a bűnösökért, azokért, akik nem tudják magukat megváltani, akik nem tudnak megjavulni, ha még 100 évig hallgatunk igét, akkor sem, de egyet tehetünk. Menj vissza Bételbe, menj oda, ahol az élő Isten közel jött hozzád, Jézus Krisztusban jött közel hozzád, megmutatta, hogy ennyire szeret. Menjünk oda hozzá most is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, bűnbánattal állunk meg előtted, hiába tudjuk, hogy hogyan működne jól és te szerinted való módon az életünk. Mi nem tudjuk a te szentséges nevedet megszentelni. Mi nem tudjuk a kívánságainkat fölülírva odaadni mindet a kezedbe. Mi nem tudunk igazat mondani. Mi nem tudjuk az életet védeni, se a sajátunkat, se másokét. És lehetne sorolni hosszan, hogy mi mindent nem tudunk még. Ezzel szemben magunk körül forgunk, passzívak vagyunk, egymásra vádaskodók, ravaszak, csalárdak. Könyörülj rajtunk, Urunk! És köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért ezt az imádságot te már meghallgattad. És köszönjük, hogy hozzánk elveszettekhez jöttél, nem a mi igyekezetünk miatt, és semmi miatt, ami méltó volna bennünk, mert ilyen nincs, hanem azért, mert te döntöttél így. Urunk, szentelj meg minket, és tisztíts meg minket a te fiad vérében. Köszönjük, hogy fölkelhetünk a térdeinkről, és mehetünk a te küldetésedben, mint Jákob, azok után, amit ebben a történetben róla olvastunk. Köszönjük, hogy adtál tükröt is. Nem kell azt képzelnünk, hogy mi már egy kicsit méltóbbak vagyunk a te szeretetedre. Köszönjük, hogy maradhatunk mi is a bűnösök közt elsők, és ezzel együtt lehetünk a te gyermekeid. Add meg ezt mindannyiunknak, kérünk. Az Úr Jézusért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük a 668. énekünket, Ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Fogadjuk Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.